Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 169. dicséretünk éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 169. dicséretünket énekeljük. Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Isten, téged szívünkből dicsérünk, vigyel felséged, most hát kedvesen, midőn szívesen, imádunk és kérünk. Elfoglalva helyünket, a 136. Zsoltárunk első 4 versének éneklésével folytassuk együttlétünket, Isten tiszteletünket. A 136. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön és legyen Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 8. úrnapjának kérdését hallgatjuk ezen a mai vasárnapon, amelyek az apostoli hitvalláshoz, a mi hitünk összefoglalásához kapcsolódnak. A kérdéseket Elbe István presbitertestvérünk, a presbitérium jegyzője olvassa közöttünk.
Hány része van az apostoli hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről, a második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezel meg e 3-at? Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten.
Isten igéjére figyelünk a következő percekben, kedves testvéreim. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, Máté evangéliumának a 14. fejezetéből, a 10-től kezdődőleg, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig halva, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, és azt mondták, puszta helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem szükséges elmenniük, ti adjatok nekik enni. Erre ők azt felelték, nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig így szólt, hozzátok ide. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és hálát adott, majd megtörte a kenyereket, a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, felszedték a maradék darabokat 12 tele kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét a mostani órában. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, ahogyan a Zsoltárban is énekeltük, mert a te kegyességed, hozzánk való kegyelmet, szereteted megmarad mind örökre. Köszönjük, hogy ez a kegyelem az, amely hordoz bennünket napról napra, és amely kegyelem most ide segített bennünket a te házadba. Köszönjük, hogy ez az a kegyelem, amely megérteti velünk a te magasságos és szent dolgaidat, akik sokszor még a földi távlatokból sem tudjuk fölemelni szemünket, akiket rabul ejtett ez a világ. Köszönjük, hogy a te kegyelmed az, amely megnyitja a mi szemünket, fölemeli a mi fejünket a láthatókról, a láthatatlanra, önmagadra, hogy nálad békességet, hogy nálad célt és értelmet nyerjen a mi életünk. Hadd kérjünk téged, hogy légy most is ilyen kegyelmes hozzánk, akik sokfelé nézünk és sok mindennel telt meg a mi szívünk. Hadd tekintsünk most föl tereád és hadd lássuk meg a te országodnak, a te személyednek csodálatos dolgait. Mert abban találhatunk mi vigasztalódást, útmutatást, erőt, és mindazt, ami a mi életünkhöz szükséges. Kérünk, így légy kegyelmeddel velünk, ige hirdetővel és ige hallgatókkal egyaránt, hogy végül dicsőíthessünk téged, az egyetlen igaz és szent Istent, aki uralkodsz mennyen és földön, életen és halálon. Legyen tiéd a dicsőség, mert kegyelmes és szerető Urunk vagy. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására 226. dicséretünk második versének éneklésével készüljünk. A 226. dicséretünk második versét énekeljük, amely így kezdődik, gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszunk folytatásából olvasom közöttetek, Máté evangéliumának 14. fejezetéből, a 22. verstől a 34. versig terjedő szakaszból. Máté evangéliumának 14. fejezetében a 22. verstől ezeket találjuk megírva. És mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, és magányosan imádkozott. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek és azt mondták, kísértet ez, és félelmükben kiáltoztak. De Jézus azonnal megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt. Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vízen. Ő pedig azt mondta, jöjj. Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vízen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, megrémült, és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amint beszálltak a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, Isten fia vagy. Átkelve a vizen, Genezáret földjére jutottak. Kedves testvéreim, egy három felvonásos történet az, amit az imént felolvastam Máté evangéliumából, és azt gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni ennek a történetnek a napi aktualitásait, érdemes szépen ezt a három felvonást egyenként megtekinteni, áttekinteni, hogy rálássunk ennek a történetnek a legapróbb zegzugaira is, és megértsük aktualitásait, üzeneteit. A történet rögtön ott az első felvonásban két logikátlan eseménnyel veszi a kezdetét. És ez már rögtön furcsává teszi ezt az egész történést, amit itt olvasunk. Bizonyára nem csak én vettem ezt észre. Ez a két logikátlanság a történetben az időből és a helyszínből adódik, ahol ez a történet éppen játszódik. A 15. versben, ezért is olvastuk az előző szakaszt, azt olvastuk, hogy Jézus megérkezett egy puszta helyre hajóval, ahol egy nagy sokadalom várta, de akkor már, mikor elvégezte közöttük a tanítást és a gyógyításokat, esteledett. A tanítványok azt mondták Jézusnak, küldd haza őket, mert ránk jött az este, ezeknek enni kellene, még sincs az rendjén, hogy itt vannak. Jézus meg azt mondta, nem küldöm el őket, adjatok nekik ti enni. Hát a tanítványok elismerték, hogy ők nem tudnak ennyi embert megetetni, mert 5 haluk van, és 2 kis kenyerük, és hogy tehetetlenek. Jézus meg azt mondta neki, ez elég. Megvendégelte a sokaságot, akik közül így jegyzi föl az evangélista, hogy csak a férfiak voltak 5000-en. Talán sejthetjük, hogy mire ez a folyamat véget ért, még arról is olvasunk, hogy a maradékokat kosarakba összeszedték, addigra valóban beállt az este. Puszta helyen vannak, és rájuk jött a sötét este is. Mégis mit látunk? Azt látjuk, hogy Jézus azt mondja az övéinek, meghagyja nekik, más fordításban így olvassuk, hogy megparancsolja, kényszeríti őket arra, hogy útnak induljanak hajóval. És talán megértjük azt, hogy abban az időben, amikor nem voltak még a hajókon mélységmérők, nem volt navigáció, egy éjszakai hajókirándulás ott a Genezáret taván tartogatott némi kis veszélyeket. És annak vagyunk a tanúi, hogy Jézus kényszeríti a tanítványt, hogy mégis induljanak el. A másik logikátlanság az az, hogy a tanítványok tudják és sejtik is, és pontosan ez az, amiért kényszeríteni kell őket, hogy Jézus itt fog maradni egyedül egy puszta helyen. És a pusztában maradni egyedül éjszakára, az legalább olyan veszélyes volt emberileg, mint a Genezáret taván hajózni késő sötét éjjel. És a tanítványok ezt nem akarták. Jézus ezért parancsolja nekik, ezért kényszeríti őket, hogy menjetek, induljatok el. Látjuk tehát ezt a két logikátlan dolgot, és föl is kell, hogy keltse a kíváncsiságunkat, hogy miért történik ez így. Miért kényszeríti Jézus a tanítványokat? Másfelől miért akar ott maradni egyedül? Kedves testvéreim, Isten országában és az Isten dolgaiban mindennek van oka és mindennek van tanítása is. És ezt nekünk, keresztény embereknek jól a szívünkbe kell vésni, hogy az Isten országa az nem véletlenek sorozata, ott mindennek komoly oka van. Előzménye, jelene és következménye. És így kellene megértenünk ezt a mostani történést is. Miért erőszakoskodik Jézus? Jézus egyedül akart maradni. Miért akar ő egyedül maradni egy puszta helyen? Azt olvasjuk a 23. versben, leírja ezt nekünk az evangélista, Jézus azért akar egyedül maradni, hogy imádkozzék. Hogy imádkozzék. És ebben rögtön egy érdekes dolgot érthetünk meg, amit a szívünkbe is kell fogadni, hogy Jézus is imádkozott. Jézus, akiről az emberek azt mondták, hogy ő az Isten fia. Azt olvassuk, ezzel fejeződik be a történet, hogy a hajóban levők, akik ott voltak, leborultak előtt, és azt mondták, te az Isten fia vagy. Még az Isten fiának is kell imádkozni? Igen. Jézus is imádkozott, beszélgetett az Atyával. Kedves testvérek, ha Jézusnak is kellett imádkozni, mennyivel inkább kell nekünk is imádkoznunk? És mennyivel inkább komolyan kellene vennünk az Atya előtt való megállás és elcsendesedés dolgát, szükségét. Igen, szüksége volt Jézusnak is erre. Miért? Azért, testvérek, mert ő is ebben a látható világban élt, amelyben mi is élünk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy annak a világnak az eseményei, azok őt is lebilincselték. Azt olvassuk kicsit korábban, az emberek megvendégelése előtt, hogy Jézus hírét veszi keresztelő János halálának. És Jézus azonnal félrevonul, és elmegy az emberek közül. De nem tud nagyon félrevonulni, mert megint belefut a tömegbe. Aztán meggyógyítja őket, megvendégeli őket, és most szüksége van arra, hogy egyedül maradjon. Mert annak a világnak az eseményei, a futása, a történései, azok bilincselik őt is. Az a világ, amelyben élünk, testvéreim, mindig megbilincseli az ember értelmét. És ez alatt csak annyit értünk, hogy lekötik a gondolatainkat. Ennyit jelent, hogy a világ megbilincseli az értelmünket. Leköti a gondolatainkat. A mai ember reggeltől estig vergődik a világ történéseinek a bilincseibe. Mert amikor fölkerünk reggel, bekapcsoljuk a rádiót, vagy a televíziót, és a világ történései már bilincsbe is vernek bennünket. És az ember nem tud ettől elszakadni. Megnézzük, hogy milyen időjárás lesz, és aztán vagy jó kedvünk van, vagy elszomorodunk tőle. Meghalljuk a híreket, mi történt éjszaka a parlamentbe, vagy éppen ki mit mondott, és az embernek már vagy jó napja lesz, vagy rossz napja lesz. Azokból, amiket hallunk és látunk, elkezdünk aggódni. És úgy megyünk el a munkahelyünkre. Már össze van szorulva a gyomrunk. Mi lesz velünk? Mert ennek a világnak a történései bilincselnek bennünket. Jézust is bilincselték annak a világnak a történései. Hozták neki a híreket. Történtek dolgok körülötte. Ott voltak a tanítványok, akiknek mestere volt. Felelős volt értük. Őt is bilincselték ezek a hatások. És mit látunk? Mit tesz Jézus? Elkezd imádkozni. Félrevonul, egyedül akar maradni, azért, hogy imádkozzék. És Jézusunknak ez a cselekedete tanít és emlékeztet bennünket arra, kedves testvéreim, hogy amikor imádkozunk, amikor az élő Isten megszólítjuk, aki e világ felett áll, akkor tulajdonképpen levetjük azokat a bilincseket, amelyek ennek a látható világnak a bilincsei a szívünkön és a lelkünkön. Azt is lehetne mondani, hogy amikor az ember imádkozik, akkor szabadon száll oda bilincsek nélkül az élő Isten színe elé. Isten színe elé. Hiszen odaállunk, és ő vele beszélgetünk. Az elé az Isten elé állunk, és azzal az Istennel beszélgetünk, aki teremtő, fenntartó, igaz bíró, ennek a világnak az ura, aki nincs bilincsekbe verve. Kedves testvéreim, kiváltképpen megvalósul ez, amikor az ember egyedül imádkozik. Van itt bibliaóránk, imádkozni is szoktunk utána, és akik imádkoznak, azok ismerik azt a kísértést, hogy amikor imádkozunk hangosan, egy közösségben, akkor még az is bilincsel bennünket, hogy kik vannak ott abban a közösségben. Jaj, hogy úgy imádkozzak, hogy nehogy megszóljanak érte. Hogy szépen formálja meg a szavakat. Egész mondatokat mondjak. És miközben az ember egy közös imádságban is Istenhez akarna emelkedni, a világ, ami ott ül körülötte, még akkor is, hogyha lelki testvérek azok, megbilincselik. De amikor az ember egyedül van Istennel, és úgy szólítja meg Istent, akkor ott az őszinteség, a nyíltság, a szavak, azok kontroll nélkül mehetnek Isten színe elé. És nézzétek meg, maga Jézus él ezzel a lehetőséggel. Tudjuk azt, hogy Jézus imádkozott emberek előtt is. Megszólította a mennyei atyát. De nem mellőzte ezt a személyes, magányos együttlétet az atyával, hanem többször is olvasunk arról, hogy Jézus ezt kereste. És volt, amikor nem kereste, de rákényszerült. Azon az utolsó éjszakán ott a Gecsemáné kertben azt mondja a tanítványaik, imádkozzatok velem. És a végén, mikor megnézi a tanítványokat, akkor azt látja, hogy hát ezek alszanak. Ezek alszanak. Akkor Jézus arra kényszerült, hogy egyedül legyen az Isten, mert nem volt, aki mellé álljon. Nem volt, aki együtt küzdjön ő vele. De most arról olvasunk, hogy egyenesen elküld magától mindeneket, nem azért, mert szeretetlen, nem azért, mert bajba akarja sodorni a tanítványait, hanem azért, mert a mennyei atyával akar lenni, egyedül, csöndben, a világ kötelékeitől és bilincseitől megszabadulva. Kedves testvéreim, sok mindent szoktunk mi az imádságról gondolni, és talán sokféleképpen is gyakoroljuk az imádságot. Jézus példája azonban most arra indít bennünket, hogy megkérdezzük magunktól azt, hogy mi élünk-e az imádság drága lehetőségével ilyen módon. Szoktuk-e ezt így gyakorolni? Ismerjük-e ezt a beszélgetést Istennel, amikor a világ bilincseitől szabadon az ember Istennel beszélget? Jézusnak szüksége volt rá, hadd mondjam nektek, nekünk is, neked is szükséged van rá. Tedd meg, ahogyan Jézus megteremtette ennek a lehetőségét, teremts meg te is, kapcsolt ki, zárd be, húzd ki azt, ami megzavarna, ami megbilincselne. Menj be a belső szobádba, így mondja más helyen a Biblia, és állj meg az Isten előtt, mert szükséged van rá. És ha nem gyakorlod, ha ezzel nem élsz, akkor ennek a kárát szenvedi az életed. Nos, Jézus aspektusából így néz ki ez a logikátlan lépés. Ezért van rá szükség. De most nézzük meg a tanítványokat. A tanítványokra nézünk, és azt látjuk, hogy Jézus unszolásának, küldésének eleget tesznek, és ebben az első felvonásában ennek a történetnek éppen ezért a tanítványokat meg kell, hogy dicsérjük. Meg kell, hogy dicsérjük. Tudták ők is, hogy logikátlan a lépés, nem is akarták a mestert elhagyni, ragaszkodtak hozzá, de végül nem akartak engedetlenek lenni, hanem felülbírálták a saját gondolataikat a sötét vízről, felülbírálták a saját elgondolásukat arra, hogy mi fog itt Jézussal történni a pusztában egyedül. Azt mondták, ha a mi Urunk és Mesterünk azt mondja, hogy menjünk, akkor elindulunk és megyünk. Éppen ezért ezeket a tanítványokat itt ebben a felvonásban engedelmes tanítványoknak látjuk, és meg kell, hogy őket érte dicsérjük. És azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy mindig jó dolog az, amikor az ember tud Istennek engedni. Annak ellenére tud Istennek engedni, hogy éppen az ész, az értelem mit diktál. Azt gondolom, mindannyian voltunk olyan élethelyzetben már, vagy leszünk, vagy éppen vagyunk, amikor megértettük, hogy Isten mit akar, csak az eszünk az ellenkezőjét diktálta nekünk. És azt mondtuk, hogy nem csináljuk meg. Megértettük, hogy mit akar, de nem csináljuk meg. Boldog ember az, aki enged Jézusnak. És akkor is enged Jézusnak, amikor minden ellene beszél ennek, és minden arról szól, hogy ez logikátlanság. Jézusnak engedelmeskedni, Jézushoz hűséggel tartozni, és ebbe beletartozik az engedelmesség, mert az pont ebben látszik meg, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, hogy engedelmeskedünk neki, ez igaz és szent dolog. De jön ennek a történetnek egy második felvonása. És most erre hívom a testvéreket, nem tartunk szünetet a felvonások között, hogy nehogy itt ragadjunk késő estig, de most megnézzük ennek a történetnek az újabb jelenetét, és ebben az újabb jelenetben egy kicsit meg is rémül a mi szívünk. És azt mondjuk, hogy na tessék, hát nem erről volt szó. Hát nem ezért nem akarták ezek a tanítványok is ezt a dolgot? Hát nem lehetett ezt számítani, hogy így lesz? Mert mit látunk ebben a második jelenetben? Azt látjuk, testvérek, hogy a genezáreti tavon hánykolódik egy hajó benne emberekkel, lehet, hogy csak a tanítványok, lehet, hogy mások is vannak ott közöttük, akik begéleckedtek az ő hajójukba, és azt olvassuk, hogy nem megy sehova a hajó, mert ellenszél van. Küzdenek, eveznek, lapátolnak, izzadnak. Mindegyik mondja, hogy hogy kéne ezt jól csinálni, egy kicsit előre is haladjunk, de nem megy a dolog. Ott vannak a tó közepén teljes reménytelenségben. Abban a reménytelenségben, ami gyakran erővezi az embert éjszaka. Ugyan tudja az ember, hogy jönni fog a reggel, az idős emberektől gyakran hallani azt, hogy úgy vártam, majd följöjjön a nap. Fiatalok nem szokták ezt annyira várni, de az idős emberek, akik nem tudnak éjszaka aludni, sokszor vannak reménytelenségbe éjszaka. És alig várják, hogy végre följöjjön a nap. A reménységben vannak, hogy majd megoldódik a dolog. Elmúlnak a félelmeim, azok a gondolatok, amik most rám törtek. Ott vannak ezek a tanítványok, hánykolódnak a vízen. Történt már ilyen velük az életbe, de ez most olyan reménytelennek tűnik. Olyan reménytelennek tűnik ez a vállalkozás, hogy valahova meg kellene érkezni, de nem látunk semmit, szembe fúj a szél. És végül már azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk. Ott van karnyújtásnyira tőlük a szerencsétlenség, a halál. És akkor azt olvasjuk, hogy Jézus meglátja őket, és oda megy hozzájuk a vízen, és mikor azt látják a tanítványok, hogy Jézus jön hozzájuk a vízen, akkor félelembe esnek. Sőt, elkezdenek kiáltozni. És azt mondják, kísértet ez! Kísértet ez! Hát ilyen az ember. Általában az emberek nagy része soha életében kísértetet nem látott. Magyarán nincs személyes meggyőződése arról, hogy kísértetek vannak. De amikor olyan furcsa dolog történik, akkor mindjárt kimondjuk, ellenmondás nem tűrő hangon, na ez kísértet. És ott vannak ezek a tanítványok, akik még soha olyat nem láttak, hogy valaki jár a vízen, de mindjárt kész a szívükbe a válasz, kísértet ez. Érdekes, hogy miközben ottan bajba vannak, micsoda magabiztosak a tanítványok, hogy az, amit látunk, bizonyára kísértet. És eszükbe se jut más lehetőség, hogy mi lehet ez. És úgy olvassuk ebben a színben, a második felvonásban, hogy Jézus megszólítja őket. És azt mondja nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És na, nem írja le nekünk ez az evangélium részletesen, de abból, amit majd a harmadik színben látunk, tudjuk, hogy a tanítványok fölismerték Jézus hangját. Fölismerték Jézus hangját. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A Szentírásban többször mondja ezt Jézus az evangéliumok szerint a tanítványainak. És egész biztos vagyok benne, nem először hallották ezt a tanítványok Jézustól. Olyan volt ez, mint egy jelszó közöttük. Azokban a kritikus helyzetekben Jézus újra meg újra ezt a mondatot ismételte el. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És most egészen biztosak lehetünk abba, hogy a tanítványok hallva ezt a szót, tudják, hogy aki ott jön a vízen és közeledik feléjük, az az ő uruk és Jézusuk. De azt látjuk, hogy mégsem hisznek, vagy mégsem lelnek békességet. Így mondja Márk, aki szintén elmondja ezt a történetet az evangéliumában, hogy a szívük még kemény volt. Még nem puhította föl Isten a szívüket kellőképpen. És most itt visszatérünk az előzményekre. Ezek az emberek láttak már Jézustól csodálatos dolgokat. Mi történt akkor? amikor Jézus elküldte őket erre az útra, azelőtt órákkal, az történt, hogy egy lehetetlen helyzet volt. Ott volt 5000 ember, csak férfiak, meg nők is, gyerekek, és Jézus azt mondta, adjatok nekik enni. Tanítványok széttették a kezük, és azt mondták, mi nem tudjuk ezt megoldani, Jézus, ez nekünk sok. Az 5 kenyér és 2 hal azonban, amit odahoztak Jézusnak, hogy Jézus, ennyi van, az Jézusnak elég volt. Megérthették abból a történetből, hogy Jézusnak van ereje az övéiről gondoskodni. Ha a szükség úgy kívánja, Jézus a legreménytelebb helyzetbe is, a semmiből, az értékelhetetlenből, az övéi felé gondoskodó szeretetét nyilvánítja meg. És azt gondolnánk, hogy aki egy ilyet átél Jézussal, az már mindent tud. Nem? Hát ha már valaki ezt megtapasztalja egyszer, az ember milyen? Hiszek, ha látok. Hát láttak, óriási csodát láttak. Még maradt a végén 12 kosár morzsa is. De mit mond Márk? A szívük még kemény volt. Hiába a példa, hiába a tapasztalat, azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek az embereknek még korlátolt a hitük. Korlátolt a hitük. Vergődnek. És Jézus mit tesz ebben a helyzetben? Oda jön hozzájuk, szól hozzájuk. Azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvéreim, a félelem az mindig megöli a bizalmat. A félelem, ha ráül az ember életére, az megöli az Istennel való hitbéli kapcsolatát is. És mit tesz most Jézus? Látja ezeket a tanítványokat, akiknek korlátolt a hitük. Miért korlátolt? Mert félnek. Mert félnek. És mit mond nekik Jézus? Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Azt mondja nekik Jézus, hogy ez a probléma, hogy ti féltek. Én megbizonyítottam előttetek az erőmet, megbizonyítottam előttetek a gondoskodó szeretetemet, itt, 3 órával ezelőtt. És ti most itt, ezen a helyen, mit csináltatok? Félelembe estetek. És ez a félelem megköti, megbilincseli a hozzám való bizalmatokat. Jézus azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Azt szeretném megértetni a testvérekkel, hogy a félelmet, ami az ember szívét megszállja, és ami az Istennel való kapcsolatunkat sokszor korlátozza, azt Jézus mindig az ő szavával, azaz az ő igéjével töri meg és töri össze. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ma nagyon sok ember fél, aki magát kereszténynek vallja. Jézus szeretne bennünket a félelmeitől megszabadítani. És ezt tudjátok, hogy teszi? Úgy, hogy szól hozzánk. Az igéjével teszi. Ezért fontos dolog az életünkben az ige. Mert ami Isten beszéde, ami Jézus Krisztus szava, az széttöri és összetöri az ember félelmét, ami egyébként gúzsba szorítja. Miért van az, hogy sok keresztény tudja ugyan, hogy mit kellene tenni? Tudja ugyan, hogy mit kellene mondani? De mégsem teszi. Azért, mert félünk. Mert félünk. Féltjük az életünket, féltjük az állásunkat, féltjük a családunkat. Mindent féltünk. Jön Jézus, és mit mond? Igét mond. Igét mond. Azt szeretném, kedves testvéreim, ebből a szívetekre helyezni, hogy Jézust követni, az nem optimizmust jelent. Az nem azért, hogy mi optimisták vagyunk, és halleluja, nem érdekel bennünket ez a világ, mi optimisták vagyunk, és előre tekintünk, és mindig mosolygunk. Nem ezt jelenti. A félelmet Isten igéje oszlatja el. Ezért, amikor az ember félelembe esik, akkor nem csak arra van szüksége, hogy a bilincseitől az Isten előtt való megállásban szabaduljon, hanem arra is szüksége van minden embernek, hogy a lelkét táplálja Isten beszédével. Mert az az ember szabadul meg a félelemtől, akit Isten beszéde megszabadít a félelemtől. Jézus, testvéreim, ígét mond ezeknek az embereknek, azt mondja, én vagyok itt, én vagyok itt. És tudjátok, ez olyan érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy fiúk, hát ezek nem olyan nagy hullámok. Nem azt mondja nekik, hogy én tudom, hogy kellően gyakorlottak vagytok, majd sikerül ez nektek. Nem azt mondja, hogy Péter, húzd már meg ott a lapátkeréknél azt a kötelet, és majd aztán menni fog ez. Hanem azt mondja nekik Jézus, hogy itt vagyok, én vagyok, ezért nem kell félnetek. Amikor az ember az igét magához veszi és olvassa, akkor Istennel van találkozása. És az Isten azt mondja, hogy itt vagyok, én vagyok, ne féljél. Az Isten igéje, az Isten beszéde a számunkra Isten jelenlétét erősíti meg. Jézus Krisztus jelenlétét erősíti meg. Aki kritizálja az igét, a Bibliát, az Istent kritizálja. És aki az Istent kritizálja, jaj annak, mert majd ott egyszer az igaz bíró ítélő széke előtt el kell számolnia ezzel. Testvérek, amikor olvassuk az igét és nem hisszük, ez is egy kritika. Az egy ige kritika. Amikor mond Isten valamit, és mi nem hisszük-e, azt mondjuk, hogy nem így van. Én ennek nem engedek. Jaj annak az embernek, aki hallja az igét, akinek az Isten azt mondja, hogy itt vagyok, bízzál, ne féljél, és mégis úgy reagál erre, hogy engem ez nem érdekel. Engem ez nem nyugtat meg. Jaj, ez nekem nem tetszik. A te félelmeidet is, életről és halálról, egészségről, betegségről, kárhozatról és örök életről, Isten ígéje tudja megtörni. Ha Isten beszédét nem engeded a te szívedbe, és nem nyílsz meg az Isten beszéde előtt, akkor félelmek között fogod végig élni az életedet. De akik engedünk Isten igéjének, bizonyságot teszünk arról, hogy ez a szó a szívünkben feltámadó félelmet eloszlatja, és bátor emberekké tesz bennünket. Nem genetikailag vagyunk bátrak, hanem Isten igéje által vagyunk megbátorított emberek, és a kettő között óriási különbség van. Engedd ezt a szót közel magadhoz. Engedd be a szívedbe, a lelkedbe, az értelmedbe, amikor az Isten azt mondja, hogy bízzál, én vagyok, ne félj. De ebből a második szintből is tovább kell lépnünk, most sem tartunk szünetet, elérkezünk a harmadik szintbe, a harmadik felvonásba, ahol már azt sem tudjuk, hogy mi történhet. Mert láttuk az első felvonásban logikátlan parancsokat, döntéseket, aztán látjuk ennek valamiféle föloldását, és az ember azt kérdezi, mi lehet itt még? Hát mit tartogat ez a történet még? És akkor látjuk azt, testvérek, hogy mit jelent a korlátozott hit, amiről beszéltünk. Azt gondoljuk, hogy Jézus szavára megnyugszanak, de nem ez történik, hanem arról olvasunk ebben a felvonásban, hogy Péter, a tanítványok szószólója, ő egy ilyen reprezentáns alak, aki mindig egy kicsit reprezentálja a többieket is, azzal, hogy szókimondó, hát a többiek nem jutnak el mindig idáig, de Péter az eljut idáig, ő megmeri fogalmazni, kimeri mondani Jézus előtt azt, amit ő gondol, és amiben talán nincs is egyedül. Azt olvasjuk, hogy azt mondja Jézus szavára, hogy ha te vagy az, ha valóban te vagy az, Jézus, akkor engedd, hogy hozzád menjek a vízen. Akkor engedd meg, hogy hozzád menjek úgy, ahogy te. Ahogy te itt állsz a habok fölött. Ha te vagy az, akkor engedd, hogy én is így legyek. Péter kérése, Jézus szava ellenére, mert azt mondja Jézusnak, hogy ha valóban te vagy, innen tudjuk, hogy felismerték, hogy az Jézus. Azt mondja Péter, ha valóban te vagy, az igéd ellenére én föltételt szabok, és azt mondom, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vízen. Igazold magad, Jézus. Nekem az ige nem elég. A látás sem elég, hogy látlak. Igazold magad. Hadd menjek hozzád a vízen. Péter maga is tudja, hogy lehetetlen dolgot kér. Mert ő vízi ember volt, sok mindent látott már a vízen, mert olyat, hogy egy ember a vízen megy, ilyet ő még nem láthatott. És tudja, hogy ez a kérés teljesen lehetetlen. Azt is megértetjük, hogy Péter kérése az ott kialakult helyzetben, hogy ezek eveznek ott eszméletlenül, fúj a szél, és megjelent Jézus. Péter kérése, amit mondta, hogy most hadd mehessek hozzád, ez gyakorlatilag semmilyen hatással nincs erre a helyzetre. Hát Péter nem azt kéri Jézustól, hogy állíts már a szelet. Nem azt kéri Jézustól, hogy állíts rá a hullámokat, hanem hogy én hozzád sétálsak a vízen. Na de ettől miért lesz jobb azoknak, akik a csónakba ülnek? És miért lesz jobb Péternek? Megértjük, testvérek, a korlátolt hitet. A korlátolt hitet. Ott van a szó. Elég lenne, de neki nem elég. Inkább kér valami lehetetlent, valami logikátlant, valami olyan dolgot, Jézus igazold magad, aminek valójában a kialakult helyzetre semmilyen hatása nincs. Péter egy kicsit önző is. Nem azt mondja, hogy engedd, hogy hozzád menjünk, mert mindannyian félünk itt a hajóba. Én hadd menjek hozzád, Jézus. Úgy mondanám nektek, testvéreim, hogy Péter repülni kíván, szárnyalni kíván a vizeken, hit nélkül. Hit nélkül. Mert mit mondott neki Jézus? Meg a többieknek. Azt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ennek elégnek kellett volna lenni. De ez nem volt elég. Péter azonban hit nélkül egy még nagyobb dolgot kér Jézustól. Hadd menjek hozzád a vízen. Nincs ott a szívében Krisztus szavának az erőssége. Nem úgy tekint Jézus szavára, mint kőszikra alapra. Mégis a vízen akar járni. És ezt tudjátok, nagyon megdöbbentő. Nagyon megdöbbentő és elgondolkoztató. Mert Péter inkább a hite növekedését kellett volna, hogy kérje Jézustól. Azt kellett volna, hogy kérje, hogy Jézus, beszélj még hozzánk, mert olyan jó hallani a te hangodat, és ez növeli a mi hitünket, és miközben rád terelődik a mi figyelmünk, észre se vesszük a szelet, a hullámokat, a vihart. Beszélj még, erősítsd a mi hitünket! Péter ezzel szemben mást kér Jézustól. Nincs akkora hite sem, hogy higgye Jézus szavának, és most egy még nagyobb hitet igénylő feladatra vállalkozna járni a vízen. Mit szokták kérni Istentől, kedves testvérem? Mit szokták kérni Jézus Krisztustól? Kéred az ő szavát, amely meg tud téged vigasztalni, meg tud erősíteni, meg tud bátorítani, amely által hited növekszik. Kéred ezt a szót, vagy valami másra ostromlod az Urat? Tudjátok, sokszor olyan dolgokat kérünk Istentől, amihez semmi köze a mi hitünknek. Mert még a szavának se tudunk engedni. És mi azt kérjük tőle, tégy emberfeletti csodát. Sokszor még meg is magyarázzuk. Hát Jézus azt mondta, kérjetek bármit az én nevemben, megkapjátok. Meg is magyarázzuk. És elfelejtkezünk a hitről, a hit ajándékáról, és azt gondoljuk Istenről és Jézus Krisztusról, hogy a dolgok csak így mennek, hogy én bemondom a rendelést, ő meg szállítja az árut. Kedves testvérek, olyan elgondolkoztató ez, és arra is kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, miért szoktatok imádkozni. Tudom, hogy szoktatok imádkozni a betegekért, a saját betegségetekből való fölgyógyulásért, megépülésért. Szoktatok imádkozni azért, hogy Isten valahogy adjon kiutat, kilábalást, a sok összetört kapcsolatotokból, az anyagi bajokból. Ezek nagy dolgok. Az igét hiszitek? Az igét hiszitek? Jézus szava elég még? Vagy egyáltalán elég? Vagy csak valami olyan csodára vártok, amely nem lehetséges anélkül, hogy az ember ne higgyen Jézus Krisztus szavának? Mit szokták kérni? Kérd az Úrtól azt, hogy erősítse meg a hitedet. Kérd az Úrtól, hogy beszéljen a te szívedre és a lelkedre. Mert amikor ő rábeszél a mi szívünkre és a lelkünkre, akkor minden átértékelődik. Akkor a hullámok és a szelek, és az életveszély, minden átértékelődik. Az Úr, ha küld téged valahova, oda menned kell sietséggel. Ahogyan a tanítványok is elindultak a Genezáret tavára, de ne menj el messzebbre. Péter messzebbre akart menni. Oda, ahova az Úr már nem hívta és nem küldte. És azt gondolnánk, talán főleg a konzervatív szülők, hogy hát ilyenkor jó rá kell csapni a gyerek kezére. Engedelmeskedjen, de ha többet csinál, meg más csinál, akkor jó, meg kell agyabugyálni. Aztán, hogy megtanulja belőle, hogy mi a rend. Ha nézzétek, olyan jó, hogy ez a történet tanít bennünket, és újra oda terelődik a mi tekintetünk Jézus Krisztusra, aki Pétert, aki elindul ugyan a hajóból, de mivel kicsi a hite, a hullámokra néz, és elkezd süllyedni, és nem marad más lehetőség, csak az, hogy még mielőtt elsüllyedne a vízben, azt mondja, ments meg Uram, mit csinál Jézus? Megfogja a Péter kezét. Az őt segítségül hívót megmenti ebből a bajból. Elindult Péter egy olyan úton, messzebbre merészkedett, mint ahova őt a hite engedte volna. És most hagyhatná Jézus a többiek okulására, hogy elvesszen, hogy fuldokoljon. De Jézus nem hagyja, hanem megszólítja ezt, megfogja az ő kezét, megszorítja Pétert, és kimenti őt a hullámok közül. Péter a szelekre tekintett, Jézus azt mondja, hol a hited? Hol a hited? Te a szelekre néztél, Péter, nem rám néztél, aki a hit forrása vagyok. Az én szavamon kellett volna, hogy csüngjél, de ezt nem tetted. Hol a hited, Péter? Mégis segít Jézus, felemeli őt a bajból. Mert Péter, lássuk meg, korlátolt hitez, azért tudja, hogy a segítség Jézusnál van. És miközben ebben a színben, ebben a felvonásban Pétert elítélnénk, mégis lássuk meg azt, hogy a hitnek a szép kezdeményei ott voltak az ő szívében. Mint abban a kilátástalan helyzetben mégis Jézushoz kiáltott. Nem a társaihoz kiáltott, hogy hát dobjatok egy evezőlapátot, amiben belekapaszkodhatok. Nem úgy gondolkozott Péter, hogy hát én rutinos halász vagyok, tudok úszni, majd megoldom ezt a dolgot, hanem a hitnek a csírája az ott van az ő szívében, és Jézushoz kiált, azt mondja, segíts Uram rajtam. Te hol szoktad keresni a menedéket, az oltalmat, a segítséget, drága testvér, amikor messzebb merészkedsz? Én úgy gondolom, hogy sok ember van, aki messzebb merészkedik, mint ahova Jézus küldi, vagy egyenesen olyan dolgokra merészkedik, ahova Jézus egyáltalán nem küld, és amikor bajba keveredik, akkor a legtöbb ember megpróbálja megoldani egymaga. És talán úgy gondoltad, és úgy gondolod, hogy elég ügyes vagyok én ahhoz, hogy kikeveredjem ebből a helyzetből. A legtöbb ember segítségül hívja a másikat, a gyereket, az unokát, a fiút, a férjét, feleségét, segíts meg! Ha benned ott van a hitnek a kezdeménye, akkor te mindig Jézushoz fogsz kiáltani. És bátorítalak is benneteket, akik talán messzebb merészkedtünk, akik talán oda keveredtünk, és olyan dolgokba keveredtünk, ahova nem kellett volna, hívjuk segítségül az Urat, és kiáltsunk ő hozzá. Mert ebben a történetben Jézus a tanúságát adja annak, hogy az ő így szereti, és akik őhozzá segítségül jönnek, azokat nem utasítja el. Azzal fejeződik be ez a három felvonásos valóság, de nem só, hogy az emberek, akik látják ezt a történetet, és ezt részeseljenek a történésnek, leborulnak Jézus előtt, és azt mondják, bizony, Isten fia vagy. Mindenki tanult valamit. Mindenki megértett valamit abból, ami történt. Ha veled és velem történnek dolgok, abból mások is okulnak. Pontosan azok, akikkel egy hajóban vagyunk, akik ugyanúgy küzdenek. És még ha veszedelembe is sodródik a mi életünk, de Jézus Krisztusnál menedéket találunk, kell, hogy ezt meglássák a környezetünkbe, és ne beszéljünk jó szerencséről, és ne mondjuk azt, hogy véletlenül mégis így sikerült, hanem mutassunk a mi drága Urunkra, hogy leborulhassanak mások is előtte, megvalva ezt, bizony, Isten fia vagy. Így boruljunk le előtte mi magunk is. Amen. Kedves testvéreim, a 394. dicséretünk harmadik versét énekeljük most el. A 394. dicséretünk harmadik versét, amely így kezdődik, bár hegy, halmok rengenének. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki drága igéddel a mostani órában is megerősítesz bennünket, akik talán halálos veszedelemből kiáltunk te hozzád, és olyan utakról és történésekből, ahol elmerülni látszik a mi életünk, neked való engedetlenségünk miatt, vagy felelőtlen döntéseink miatt. Köszönjük te neked, hogy mégis hozzád kiálthatunk, és kérhetjük a te segítségedet, és bízhatunk abban, hogy ahogyan egykor Pétert fölemelted és megmentetted, úgy a benned hívőket ma is, most is megmented és megoltalmazod, a te nevednek dicsőségére. Köszönjük te neked az ige drága emlékeztetését és tanítását, és arra kérünk, taníts meg bennünket imádkozni, taníts meg bennünket elcsendesedni, és a világ bilincseitől megszabadulva odaállni a te színed elé. Arra kérünk, taníts meg bennünket engedelmességben járni, akkor is, ha olyan utakra küldenél, amelyeknek végét nem látjuk, nem értjük. Kérünk téged, segíts, hogy a te szavad minden időben, mindenkor elég legyen nekünk. Áldunk azért, hogy ezzel a szóval kerestél és keresel bennünket újra és újra ezen a helyen, és arra kérünk téged, ez a szó soha ne hallgasson el, hanem emlékeztess bennünket arra, hogy a te szavad, ami félelmeinket széttöri, bennünket hitáltal magadhoz láncol. Úrunk, így láncolj magadhoz ezen az elkövetkezendő héten bennünket, hogy járhassunk hitben, alázatban és neked való engedelmességben, imádságos szívvel. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Drága testvérek, énekeljük akkor ezt a zsoltárunkat, pontosabban a 136. zsoltárunknak a 23., 24., 25. és 26. verseit, tehát a 23. verstől végig. A 23. vers így kezdődik, megemlékezék rólunk, látván nyomorúságunk.
Megemlékezik rólunk, látván nyomorúságunk, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Ellenségünk kezéből megmente jó kedvéből, és az